itt a 7. fejezetben vagyunk. Abszolútról szóló tudás. És ez a nagy és ez a 14. vers. Ami ami beszél a kötőerőkről, anyagi kötőerőkről. Mostan holnapra kezdve lesznek ünnepek, 50 éve, amikor elkezdődött forradalom. Hát sokan nem voltatok itt. Ki volt itt akkor? Magyarországon? Csak ennyien. Hát lehet, hogy közöttetek is volt valaki, de nem éltétek át. Mert amikor az volt, akkor a második világháború óta nem hallottak meg annyian, mint ugye akkor. És ez egy ilyen általános történelmi esemény, hogy emberek küzdenek egy jobb helyzetért, és főleg a céluk szabadságot elérni. Mi az a tyranny? Despotizmus ellen. És hát persze nem sikerült, vagy úgy kezdve, úgy nézett ki, hogy sikerült, csak egy pár napig, és aztán hát megint ugye 56-tól, mikor mentek teljesen ki oroszok, 91, akkor ment végre, mentek el mind a katonák, szóval akkor még 35 évig folytatódott ez a rezsim, és akkor hát most itt vagyunk. Hát megvan az a helyzet, amiért akkor küzdtek a magyarok, kezdtek a diákokkal, általában a diákok kezdenek ilyen dolgokat. De a kérdés az, hogy most szabad vagyunk. Szóval egy szinten lehet mondani, hogy szabad vagyunk, mert egy demokráciában vagyunk, és hát itt ülünk saját templomunkba, saját egyházba, 15 éve, 16-17 éve ilyen dolgok nem lehettek volna. Szóval egyféle relatív, arányi szabadságunk van, de itten Krisna kifejezi ebbe a versbe, hogy de most igazából vagyunk szabad, vagyunk mester, vagy csak vagyunk egy másik uralkodónak a rabszolgája, ami a saját érzékünk, saját elménk, akit már egy kicsit nehezebb legyőzni, mondjuk mind az oroszokat, hogy felszabadítani magunkat, mind az oroszok, mert hogy van mindenkinek erről tapasztalat. És nem követ, és vagy jobban követ minket, ugye oroszok nem követtek mindenhová, még legalább be tudtam menni a WC-re, és ottan nem voltak. Hát akkor úgy voltak annyi olyanféle fényképezőgépek, televíziógépek. De ettől a hatástól, ettől itten gurumai, ettől a kötőerők, amik tartanak minket, mint kötéllel, lekötve ebbe a világba, ettől felszabadulni Mama Maya duratyaja. Ez már nagyon nehéz. És ez az igazi forradalom, hogyha akarjuk, hát mondjuk folytatni a forradalmat, mert annyi forradalom van. Ugye nézzük történet, a francia forradalom, és mindig valaki lázad valami másik erő ellen, de embereknek a személyes állapotjuk marad, hogy még mindig nem szabadok, még mindig anyagi energia befolyása alatt vannak, beteg lesznek, öreg lesznek, szenvednek az elméjük miatt, más emberek miatt, a testük miatt, jön a tél, ugye, időjárás miatt. Nincs az igazi szabadság, és csak rabszolga lettünk, ugye, ott van az elménk, aki mindig mondja, ez kell, ez kell, ez kell, és akkor nem tudunk aludni, nem tudunk pihenni, nem vagyunk nyugodt, érzékünk irányít, ugye, ostoroz, hogy együk ezt a dolgot, és látjuk ezt a dolgot, és halljunk valami mást, és arra, hogy ezeket a dolgokat elérjük, vagy kiteljesítjük, akkor hajlandó vagyunk mindenféle aljaságot csinálni. És még hát persze ezek a, amik használjuk ezt a kifejezést, érzés, kielégítés, kielégíteni az érzékünket, már ez is tele annyiféle más aljassággal. Szóval nem szabadultunk meg, csak hát akkor is voltak a kötőerők persze, csak egyik mestert cseréltünk egy másikért. De még mindig folytatóan vagyunk rabszolga, és akkor folytatóan kell bátor lenni. Ugyanúgy 50 éve ottan elég bátorak voltak, ugye, fiatalok, amikor semmivel, vagy puskákkal, tankok ellen, és itt a nagy orosz hadsereg, katonaság ellen fellázadni, és sokan vesztették el emiatt az életüket. Ezt a féle, és ez egy jó dolog, bátor lenni, csak amikor bátor vagyunk a rossz, vagy nem a teljes képpel, vagy a teljes irányban, vagy csak a bátorságunk fele útig visz, és nem visz az egész útig, akkor nem érjük el a megfelelő eredményt. Szóval ugyanilyen bátran, hogyha mi próbálunk uralkodni saját magunkon, és legyőzni a bácsó végam, manaszakróda végam, csivá végam, udarupasta végam, ezek az ösztönzések, amik kényszerítenek, akkor igazából az egy igazi forradalom. És érdekes, hogy ezt a szót tádvága visargha jánatabva viplava ez ha található Simad Bhagavatamnak a kezdésére. És ottan Nárd Muni mondja ezt a dolgot, hogy na most itten van egy igazi revolúció, itten van egy igazi forradalom. És hogy ha akarunk nem csak elkezdeni a forradalmat, mert mindenki elkezdi a forradalmat, és akkor megáll. És a forradalom általában elől a szabadságról van szó. De most igazi szabad lenni, akkor kell folytatni ezt a forradalmi rendszer. És azért van itt Krisna tudati mozdalom, hogy tudjuk folytatni ezt a dolgot. Szóval az, ami, hát ugye már nem csak az oroszok ellen volt, aztán ugyanúgy volt forradalom az osztrákok ellen, és szóval ezt a forradalmi rendszert folytatjuk, amíg tudunk igazi felszabadult személyek lenni. És ezek a felszabadult személyek, ezek meg nagyon ritkák. Manusam se hasse is ők, a sügyetet is sidhájé, jatatám, api sidhánám. Szóval nagyon ritka ilyen felszabadult személy, de elérhető ez a tökéletesség, elérhető ez a szidhi. Na most itten Krisna mondja, hogy mi a végeredménye ennek a forradalomnak, és mi az igazi ellenség. Ugye? Az az ellenség, aki leköti az oroszokat, és a németeket, és az osztrákokat, és a magyarokat, és a mindenki mást. És az amerikaiakat, és mindenki azt gondolja, hogy szabad vagyok, de nem tudják, hogy az a kifejezés, hogy ők szabadok, ez is rájuk van kényszerítve. Egy illúzió, amik rájuk van kényszerítve, hogy én szabad vagyok, de ugyanakkor teljes kényszer alatt élek. Oké, hát énekeljük ezt a verset, aztán nézzük, hogy milyen szép szavakat mond is itt a magyarázatban Srila Prabhupád. Daivyesha gunamayi Mama Maya Duratyaya Mameva ye prapadyante Mayam etam tarantite. Az anyagi természet három kötőerőjéből álló isteni energiámat nagyon nehéz legyőzni. De aki átadták magukat nekem, azok könnyen túllépnek rajta. Na, itten Srila Prabhupád magyarázata, kicsit hosszú. Az Istenség legfelsőbb személyiségének megszámolhatatlanul sok energiája van, amelyek mind isteni energiák. Noha, az élőlények szintén részi energiáinak, és ezért isteniek az anyagi energiával kapcsolatba kerülve eredeti felsőbbrendű természetüket az anyagi energiái befedi, energia befedi. Ilyen állapotban az ember nem képes megszabadulni ennek hatásától. Ahogyan korábban olvastuk, mind az anyagi, mind a lelki természet örökké váló, mert az Istenség legfelsőbb személyiségéből árad. Az élőlények az Úr örökké váló felsőbbrendű természetéhez tartoznak, ám az alsóbbrendű természettel, az anyaggal beszennyezve illúziójuk szintén örökké tart. A feltételekhez kötött lelket éppen ezért Nitya Badhának, örökké feltételekhez kötöttnek nevezik. Senki sem járhat utána az anyag világ történelmében, hogy mikor vált feltételekhez kötötté. Következésképpen az anyagi természet karmai közül annak ellenére, hogy az az elsőbbrendű energiához tartozik, nagyon nehezen szabadulhat ki, mert az anyagi energiát végeredményében a legfelsőbb akarata irányítja, amit az élőlény nem képes legyőzni. Az alsóbbrendű anyagi természetet ez a vers isteni természetként említi, mert Isten irányítja, és az ő akarata működteti. Noha, alsórendű, annak köszönhetően, hogy isteni akarat irányítja, csodálatra méltóan működik, felépítve és lerombolva a kozmikus megnyilvánulást. A védák így erősítik meg ezt. Mayam tu prakritim, vidyam mayinam tu maheshvaram. Habár Maya, az illúzió hamis és ideglenes, mögötte mégis az Istenség személyisége, a legfelsőbb mágus áll, akit Maheshvarként, a legfelsőbb irányítóként ismernek. Ez a Svetashvatara Upanishadból van. A guna másik jelentése kötél. Köztudott, hogy az anyagi világba került lelkek az illúzió kötelei szorosan lekötözik. Azaz ember, akinek keze, lába meg van kötve, nem tudja kiszabadítani magát. Csak olyantól remélhet segítséget, aki nincs megkötve. Egy lekötözött ember nem segíthet a hozzá hasonlónak. Ezért a megmentő nem lehet más, csak egy szabad ember. Az anyagi világ feltételekhez kötött lelkeit csakis az Úr Krisna vagy hiteles képviselője, a lelki tanítómester szabadíthatja fel. Ilyen felsőbb segítség nélkül senki sem kerülhet ki az anyagi természet rabságából. Az odaadó szolgálat vagy Krisna tudat segíthet-e felszabadulásban? Mivel Krisna az illúziókos energia ura, utasíthatja ezt a legyőzhetetlen energiát a megkötött lelket szabadon bocsátására. Mindezt a meghódolt lélek iránt érzett indokolatlan kegyéből teszi, valamint annak az atyai vonzalomnak köszönhetően, mely az élőlényhez fűzi, aki eredetileg az ő szeretett fia. A kérlelhetetlen anyagi természet kötelékeiből ezért csakis akkor kerülhet ki az ember, ha meghódol az Úr lótuszlába előtt. És utolsó. A mám éva szavaknak szintén jelentőségük van. A mám szó azt jelenti, hogy nem Brahma vagy Shiva, hanem kizárólag Krishna, Vishnu előtt kell meghódolnunk. Igaz, hogy Brahma és Shiva nagyon emelkedett személyiségek, akik majdnem egy szinten állnak Vishnuval. Ám a rajagun szenvedély és a tamagun tudatlanság ezen inkarnációi mégsem képesek megszabadítani a feltételekhez kötött lelket mája köteleiktől. Más szóval tehát Brahma és Shiva is mája befolyása alatt áll. Mája mestere egyedül Vishnu, ezért egyedül ő szabadíthatja fel a feltételekhez kötött lelket. A védák, megint Svetasvatar Upanishad, megerősíti azt, tam eva viditya, a felszabadulást csakis Krishna megértésével lehet elérni. Még az új Shiva is elismeri, hogy a felszabadulást egyedül Vishnu kegye teszi lehetővé. Mukti pradata sarvesham Vishnur eva nasamsaya. Mondja, minden kétség kizáróan mindenkinek Vishnu adományozza a felszabadulást. Itten Úr Krisna beszél ezek a kötelek, kötőerők, amik kötnek ehhez a világhoz. Kérdezhetjük, hol vannak ezek a kötőerők, és a válasz, hogy ezek láthatatlan kötőerők. Ezek láthatatlan kötők, kötelek, és olyan csodálatosak, olyan potenciálisak, hogy teljes mértékben lekötnek minket. Azért itten van a szó dhaivi, hogy ezek isteni dolog. Mert általában, amikor kötélről van szó, hát akkor valami vastag kötél, és amennyiebb nagyobb dolgot akarsz lekötni, annál nagyobb vagy vastagabb kötélre van szükség. Ugye, amikor itten a hajókat kötjük ki a Dunán, akkor ott olyan vastag kötelek vannak. De itt most nem is csak egy hajóról van szó, itt emberekről van szó, népekről van szó, a világról van szó, univerzumról van szó. Mama Maya Durhatyaya. És a Krisna mondja, hogy de ezek a kötelek, ezek nagyon erősek. És senki, még itten Úr Shiva, vagy Úr Brahma, akik nem közönséges emberek, ők nagyon hatalmas irányítók, univerzális irányító. De még őket is ez a rágya, tama, szatva, ezek a kötőerők lekötik, és ők se teljesen szabadok. Szóval amikor mi elismerjük, vagy meglátjuk, hogy hát igen, ugye itt most nem csak az oroszok voltak a problémák, hanem most is létezik probléma, és nem baj, hogyha mostan itten ugye a magyarok irányítják a magyarokat, és demokráciába, egy szabad államba élünk, de még mindig mi nem vagyunk szabad. Mi tapasztaljuk azt a kényszer, ami alatt mi vagyunk, de nem tudunk semmit róla csinálni. Most itten Krisna adja ezt a formulát, hogy mit lehet csinálni. Ugye, erre kettő lépés van. Azt mondja, hogy amikor mi menedéket veszünk Krisna előtt, akkor ő, aki az egyetlen személy, aki irányítja ezt a kötőerőket, akkor ő tudja visszavonni annak a kötőerőknek a hatását. Hogyha ő, amikor ő meg van elégedve, hogy mi hogy szolgálunk. Hasonló volt, amikor 56-ban elkezdődött a forradalom, akkor magyarok, és jöttek oroszok vissza, magyarok megfordultak a UN felé. De pont akkor, és Amerika pont akkor, azt hiszem, akkor beindult a Suez csatornával volt Izrael, és akkor ott volt egy egész Middle East, középkeleti krízis, és akkor pont mindenki elfelejtett kis Magyarországról. És az a nemzetközi menedék, amire vártak a magyarok, az meg nem valósult meg, és akkor ugye megint visszajöttek az urak, akik legalább akik gondoltak, hogy ők az urak, és akkor megint kontrollt vettek parlamentbe, berakták a saját ugye miniszterelnöküket, és akkor folytatta a magyar rabszolga. Itten menedéket venni egy másik féle dolog, ugye? Krisna tud egyszerre figyelmet adni Suezre, és Magyarországra, és Németországra, és a Holdra, és mindent másra. És amikor valaki igazából kéri az ő segítségét, akkor ő képes mayam étam tarantiti, akkor ő képes felszabadítani ezt a kötőerőt. És a dolog az, hogy ugye amikor nekünk mi itten, vagy ugye annyi népnek, országnak van ilyen történelmi helyzet, hogy jön kívülről valamiféle ellenség, aki próbál kontrollt, vagy elvenni valamit, vagy rákényszeríteni egy népre a saját erőjüket, a saját politikukat, vagy valamikor a teológiájukat, vallásukat. Hogy itten nem, hogy kívülről magunkról jön valaki más, hanem ahogy itten is van magyarázva, hogy mi, mint élőlények, mi ragaszkodunk ezekhez a kötőerőkhöz. Mi ragaszkodunk arra, hogy élvezzük Daivihi és a Gunamai Mammamája Duratjaja, hogy mi élvezzük a Úrnak a személyes energiáját. Mi akarunk, ugye, ez a itten van írva, hogy Dhaivi, transzendentális. Ezt a világot mi akarunk ennek a világnak élvező lenni. Mi akarunk a világnak ura lenni. Nekünk ezt jelenti a szabadság. Szabadság nekünk azt jelenti, hogy most mi legyünk az uralkodók. Hogy most mi legyünk olyanok, mint a kommunisták, vagy a osztrákok, és senki ne akadályozzon, és mindenkinek legyen ugyanolyan joga kizsákmányolni Istennek a teremtését. Ugye? Mert most azt mondjuk, hogy Magyarország miénk. Na most mikor lett miénk? Ugye? És mikor, szóval mikor jöttek ide a magyarok? Hát úgy mondjuk, hogy kis 1000 éve jöttek magyar, de akkor már más, valaki más itt volt. És mi történt azokkal, akik itt voltak? Szóval most ők voltak magyarok, vagy azok, akik utánuk jöttek, voltak magyarok. Ugye hasonlóan tudjuk, hogy vannak mindig ezek a westernek, hogy jönnek az amerikaiak és az indiaiakkal küzdenek. Szóval most kik az amerikaiak? Azok az indiai nép, akiket kipusztítottak, vagy azok, akik mostan ottan vannak. És kié volt ugye az a föld, hogy ott is elloptuk, az erősek jöttek ellopni ugye a gyöngéktől ezt az egész kontinenset ellopták. És akkor most mindenkinek a világnak hirdetik a szabadságot és a demokráciát, és hogy nincsen joga egy embernek a valaki másik. De ő csak egy pár száz éve történt. Ez nem, hogy valami több 1000 éve történi esemény, ez csak most, nem régen történt. Ugye? És akkor szóval amikor mi is beszélünk szabadságról, nekünk a szabadság azt kifejezi, hogy senki ne akadályozzon avval, hogy mi most ellopjuk az eredeti személynek a tulajdonát. Akié Amerika, akié Magyarország, amikor még nem voltak ilyen szavak, hogy magyar, Amerika, francia, osztrák, német, orosz, hanem ottan csak volt egy hely, és hogy valaki teremtette azt a helyet, ugye? Szóval nem igazából az a tulajdonos, az, aki teremt valakit. Szóval mi nem teremtettük, legalábbis nem tudok mondani, hogy most mi teremtettük Magyarországot, vagy ezt a világot. Valaki teremtette. Az, aki teremtette, ő a tulajdonos. És nekünk demokrácia, vagy egyenlő jog, az azt jelenti, hogy teremtő oldalra, és most mi fogjuk élvezni és használni ezt a teremtést. De ez nem olyan könnyű, mert ő meg nem egy közönséges ember, ő se nem egy ilyen piros indiai, vagy se nem azok, hogy hívták azok, akik voltak a magyarok mielőtt? Ha? Igen. Nem a hunokról lesz, akik itt éltek. Igen. Aki csak úgy ki lehet rakni egy, mi az, reservation? Rezervációja. Jó, ti lakjatok itten, és ottan gyújtsatok bogyókat, és játszatok, és adómentesek. Most, amikor látogattam anyukámat, akkor ottan, hogy oda amikor a nyaralóra mentünk, az megy el mellette egy ilyen rezerváció, indiai rezerváció mellett, és ők kettő dolgot csinálnak, hogy egyik, hogy ők ilyen lekvárt csinálnak bogyókból, és azt árusítják az utcán, úton, és a másik, hogy ők, nekik nincsen adó. Hát, hogyha már ellopott tőlük az egész országot, akkor már miért fizessenek adót, és akkor ők behozzák Amerikából adómentesen a cigarettát, és akkor lekvált és cigarettát azt árusítanak, és akkor az abból élnek. De nem olyan könnyű, mert ez nem egy ilyenféle ugye, tulajdonos, aki csak úgy erővel ki lehet lökni, hanem ez a féle mentalitás is van a ham. Na most én leszek az uralkodó, a hambógi, és most én fogok élvezni ezeket a dolgokat. Ennek a következménye az, hogy ez a féle mentalitás, ez a féle tudat, ez bekapcsol minket egy olyan féle hálózatba, egy okozat hálózat, ami kényszerít ami köt, aminek akkor van karma, visszahatás, amire nekünk kell szenvedni, és amiknek az ösztönzése, vagy ennek a visszahatásoknak az ösztönzése már kényszerít a következő életünkbe, és azután életünkbe. És akkor ez a féle rendszer, ettől nagyon nehéz felszabadulni. Ugye? És amikor arról van szó, hogy Mamejvei propadjan téma, amit amtarantiti, hogy megint menedéket veszünk, az mit jelent? Azt mondja, hogy jó, én most elfogadom, hogy igazából én nem vagyok tulajdonos. Ugye menedéket, ez egy ilyen kedves szó, ugye, amikor egy tolvaj jön, és visszaadja mindent, amit ellopott, akkor úgy a bíró azt mondja, vagy a rendőrség, hogy hát örülök, hogy menedéket vettél. És most jó ember vagy, elfogad. De igazából tolvaj volt, szóval visszaadni valaki másnak a tulajdonát, az nem igazából menedék, ez így kell, így illik. Szóval annyira különbség nincsen mondjuk közöttünk, mind azok a mások, akik itten akartak, ők valami más haszont venni ugye Magyarországból, vagy a magyaroknak. Itten csak mi a magyarok akarjuk kihasználni Magyarországot, és aztán valaki, aki egy másik nyelvet beszél, akart ugyanazt csinálni, de mi nem vagyunk semmivel jobb, mint ők. Mi csak azt mondjuk, hogy jó, de mi itt voltunk. De mi is csak egy időig itt voltunk, és azelőtt nem voltunk itten, de még hogyha itt voltunk, csak azért, mert itt vagyunk, mint mostan ti is itt vagytok a templomba, de hogyha most valaki azt tőle, hát itt vagyok, akkor ez az enyémé. De hát így, ugye, mi ezt nem fogadjuk el a modern világban, hogy csak azért, mert valaki bekopog az otthonodba, vagy kinyitja a kocsidat, beleül a kocsiba, és azt mondod, hát mit csinálsz ottan? Hát itt vagyok, ez most az enyémé. De miért lett a tiéd? Mert itt vagyok. Szóval most más válaszunk nincsen, itt vagyok, és az anyukám is itt volt. Hát lehet, hogy ő is ott van a kocsiba. De miért lett akkor? Hát miénk? Szóval sokkal, lehet, hogy volt forradalom egy gazemberek együtt, de végre azok a gazemberek voltak, akik lázadtak a gazemberek ellen, csak egy más nyelvet beszéltek. És amikor mi is elfogadjuk, hogy nirmamma moha, hogy itt nincsen semmi, ami az enyémé, nekem nincsen semmi joga ezekre a dolgokra, és nekem el kell ismerni Poktáram, Jagatapaszam, hogy minden isteni, minden krisnai, Szarvalóka Mahéshvaram, Szúvidam, hogy ő kell lenni a cselekvéseknek a élvezője, nem én. Akkor ez a féle mentalitás, ez beindít egy folyamatot, Prabhadyante, ez a meghódolásnak a folyamatát. És amikor ki van elégedve Krishna, amikor ki van elégedve Isten, hogy látja, hogy hát igen, ő már igazából nem tolvaj. Mert mondjuk, amikor te visszajössz, valakinek elloptad a kocsit, és akkor kocsiját is bevezetsz a rendőrség, és azt mondja, szeretném visszaadni a kocsit, akkor nem, hogy csak elfordulsz és kisétálsz, és akkor mondják, hogy jó, köszönjük szépen. Akkor először, jó, ez egy jó dolog volt, hogy visszaadtad, de most honnét tudjuk, hogy nem fogod megint megcsinálni. És szeretnénk egy kicsit vizsgálni a mentalitásodat, hogy most igazából őszinte lettél, és amikor be tudod bizonyítani, akkor mi a cél börtönbe rakni? Ugye börtönnek a célja az, hogy csak egy tolvajból őszinte ember csinálni. De hogyha már a tolvaj saját maga őszinte ember lett, akkor fölöslegesen kell az államnak csak fenntartani, ugye az sok pénzbe kerül fenntartani valakit börtönbe, akkor már a célra el van érve, akkor jó legyen szabad. De az nem történik egy perccel a másikra, és az biztos, hogy nem a tolvaj dönti, hogy bízzál bennem mostan, már minden jó. Akkor hát jó, minden jó, de most maradj itt velünk egy kicsit, és aztán majd vizsgáljuk, hogy minden jó-e vagy nem. Szóval nekünk is ez a folyamat, ez a téma, hogy Prabhadyante, hogy mi meghódolunk Krishna előtt, és amikor Krishna ki van elégedve, Mayamitam Tarantiti, akkor ő is itten több mint kétszer azt hiszem Prabhupád ismételi, hogy akkor ő elenged ezektől a kötelektől. Ez a nagyon komplikált, nagyon mély, nagyon bonyolult rendszer, okozat, ami mi indítottunk meg, attól mostan felszabadulunk, mert megértettük a dolgot, hogy nem azért vagyunk itt ebbe a világba, hogy mi most élvezzük a világot, hogy mi most tulajdonosok legyünk, másokon uralkodjunk, ugye? Nem kell másokon uralkodni az, hogy mostan egyik nép a másik, de ugye amikor családtagok vagyunk, akkor ugyanazt csináljuk, ugye mi játszunk más szerepet, ugyanúgy, hogy uralkodunk egymásokon, és akkor, hogy mások játszanak olyanféle szerep, ami kielégíti a mi szükségeinket ebbe a világba, érzelmi szükséget, akkor felszabadít ettől a gunamai kötőerőktől, és akkor lehetünk igazi szabad személyek. Szóval itt ennek a titka, iharyasya, harirdásya, karbana, manaszovácsa, dzsívam, bukta, szavucsati. Szóval igazi forradalom élet az azt jelenti, hogy mindent, amit csinálok, mindent, amit mondunk, ugye minden gondolatunk, hogy mi úgy csináljuk, mint egy ajánlat Krisztának. És amikor úgy élünk, szabad ettől a ragaszkodástól, hogy mama, ennyi mi? És hogy én nekem erre van valami jog. Csak az, hogy ami most nekem itten kell arra, hogy élek, akkor azt használom ideglenesen, és hogyha kapok többet, akkor használom azt, hogyha kevesebbet kapok, akkor használom azt, minden jó, de sose nem semmi enyémé, sose nem vagyok én senkinek vagy semminek az élvezője, sose nem lettem a tulajdonos, és akkor ez egy olyanféle működő forma, ez egy igazi forradalom, ugye? Szóval az, hogy mi kirúgtuk az oroszokat, hogy most miénk, akkor folytatjuk ugyanazt az illúziót, amivel ők jöttek, hogy nem, ez a miénk. Szóval se nem egyiké, se nem a másiké, hanem minden az úré. És megtanulni úgy élni, amikor több ember beindul ebbe a folyamatba, akkor van egy igazi forradalom. És azért Nárda Muni mondja, hogy ez egy ilyen forradalmi mozdalom, Krisna tudati mozdalom, tehát vága visarga, dzsána tabba viplava, jazmin pratislókam abaddavitiapi. Forradalom ebből a szempontból, hogy ez volt, ami nagyon különleges élmény volt, mint amikor Indiába ugye jöttek annyiféle uralkodók, volt egy olyan periódus, kb. 1200 év, amikor ottan több mint 80-szor változott kéz India. Szóval majdnem 10 évben jöttek, és most az enyém esetét. És az indiaiaknak nekik csak mindegy, hogy jó, tietek, akkor aki akarja, akkor vigye, csak hagyjatok békén, hogy mi nem volt ez a nacionalizmus, ami mostan van. Mert úgyse a miénk. Szóval akkor most kit, miért izguljak, hogy ki jön és ki akar a trónán ülni, vagy ki akar ugye miniszter lenni, vagy király lenni. Csak hadd gyakoroljam én az életemet, amin át tudom ezt a prabhagyanté, vagy a meghódolás folyamatát tökéleseteni. És ez addig, ez ugye végre a 20. századnak az elején, amikor így Gandhi kezdte felépíteni ezt a nacionalizmus, mert nem volt ottan, ez nem volt a mentalitásába az indiaiaknak, hogy mi most egy nép vagyunk. Ugye ők inkább azonosították magukat, hogy mi Istennek a szolgája vagyunk. Jó, hát itten vannak, aztán ezek ilyen jó része a Bhagavad Gita-nak, főleg ami kapcsolódik ez a féle forradalmi élet, és akkor nekünk is hasznos ezeket a dolgokat jól meggondolni, hogy mi is akarunk részt venni ebbe az igazi forradalomba. És ez faranori gondolat, mert itten ugye, meg teljesen megváltozni a mi mentalitásunkat, hogy inkább, mint enyimé, az, ha valaki mondja, hogy enyimé, vagy miénk, akkor itten azt mondjuk, hogy a tiéd, azt jelenti, hogy Krisnáé, és hogy úgy élünk. Úgy élünk, hogy nincs tulajdonunk, úgy élünk, hogy nem akarunk uralkodni, úgy élünk, hogy nem csinálunk semmi komoly tervet ebbe a világba, és hogy inkább csak tervezünk az igazi jövőre, komoly jövőre, hogy mi lesz nem csak következő 20 évben, hanem mi lesz a jövő életben. Jó, inkább van egy kis időnk, mielőtt van arati, valakiknek kérdés?
Szeretném megkérdezni, hogy itt ebben a kristálytudatban ismertem meg először azt, hogy a hatalom szó, tehát hogy valaki uralkodni akar, hogy mondtam arra. Hogy ez miért adódik, vagy miért jön ki az embertől ez érzés? Tehát, hogy nem tudom én például személyesen magammal, hogy én például uralkodni szeretnék. Tehát azért kérdezem, hogy ugye miért jön léte, vagy alakul ki az ember.
Uralkodó azt jelenti, hogy Isvara, és az jön, mint egy következménye, hogy bhogi. Amikor én akarok élvezni, ugye, mint amikor te akarsz valamit élvezni, akkor mire van szükség? Akkor szükség van arra, hogy te uralkodj azon a dolgon. Hogyha akarsz egy kocsit, de a kocsid Amerikában van, akkor annak arra nincsen semmi haszon. Szóval itt kell lenni, és hogy te tudjál kapcsolatba lenni a vala dologgal. Szóval ez a uralkodó mentalitás, ez jön ebből az élvező mentalitásból, és lehet, hogy nem így kifejezzük ezt a dolgot, és szép szavakat használunk, ugye, mit használjuk olyan szavakat, mint szeretet, vagy szerelem, és másféle dolog, de ezek csak szók. De a tény az ugyanaz marad, hogy mi akarunk valamit, valakit élvezni, és akkor tudunk élvezni, amikor azt a szemét, vagy azt a dolgot irányítjuk. És amikor mi irányítunk valamit, vagy valakit, akkor mi uralkodunk.
Ez nem élvezetre való törekvés, hogy azért szolgáljuk Krisnát, hogy boldogok legyünk.
De az már lelki jellemzője van. Mert az természetes, hogy mindenki akar boldog lenni. Ugye azért akarunk élvezni, mert az élvezet ad boldogságot. De két irányba lehet keresni a boldogságot. Egyik az, ami független Istentől, és a másik az meg Istennek a menedékében van. Szóval egyik boldogság az lelki, és a másik boldogság az anyagi, ami igazából nem boldogság, az csak szenvedés. Szóval ez a mi természetünk, és ez az ösztönzés, ez a mi nyom, itten ez a pont, amiből jön ki mindenféle tevékenység, hogy anandam haya, hogy mindenki akar boldog lenni, senki nem akar szenvedni, mindenki boldog akar lenni, és arra, hogy boldog legyünk, akkor a boldogság az a következménye egy esemény, amikor érzek és érzéktárgyak kapcsolódnak. Szóval az azt jelenti, hogy élvezet. Szóval akarunk élvezni, akarunk boldog lenni, de a boldogságot akkor általában keressük ebbe a világba, és átlépünk a természet és isteni szabályokon arra, hogy elérjük azokat a boldogságot. Nem maradunk bent a törvényekbe, amire Isten adott, hogy mi élvezhetünk ebbe a világba, hanem mi túl akarunk mindenen lépni. Ugye? Mind. Ugye Isten azt mondja, hogy ne ölj. De arra, hogy mi jó dolgokat együnk, vagy hogy élvezzük, hogy mit eszünk, akkor mi hajlandó vagyunk ölni arra, hogy együnk. Szóval enni mindenkinek kell, avval nincsen probléma, de meg van határozva, hogy milyenféle dolgot együnk, és milyenféle dolgot nem együnk. Szóval az a féle boldogság, az, ami Isten elleni, az meg okoz komoly visszahatást, és azok a visszahatások csak lekötnek ebbe a világba, ami jelenti, hogy akkor hihetetlen sokféle kényszer alatt vagyunk. Jó. Hát köszönjük szépen, mostan. Jó, gyorsan.
Köszönjük. Közelmúlt
van,
hogy Krisznások is tüntetek, ugye, amikor Kazaksztánba felakulták és egy magyar ember, aki tüntet azért, hogy nehogy legyen, ne vegyék a hányzatot. Arról az a nyelvetőség.
Hogy?
Egy magyar ember, aki mondjuk esetben nem feltüntetett a Krisznának, miért nincs joga szóra, ez alapvető szükségét megnyíts, és ezért ő tüntessen.
Hogy miért ne tüntessen, vagy minél legyen forradalom? Legyen, de hogyha nem viszi a forradalmat a végeredményig, akkor az a forradalom, az csak egy kapu, vagy egy lépés egy másik féle uralkodásra. Szóval csak arra, hogy most én uralkodjak Magyarországon, az még nem az egész kép. Ugye? Inkább, hogy jó, akkor menjenek el, vagy hagyjanak azok, akik itten próbálják kényszeríteni minket, és akkor hadd éljünk itten, mind Istennek a szolgái, akkor ez egy teljes forradalom. Másképp akkor csak nem egy komplett, és nem egy teljes forradalmi rendszer, hanem ez csak olyan forradalom, amikor egy személy akar a másik felszabadulni, de végre ugyanaz fogja csinálni. Mi a különbség, hogy mit csináltak itt az oroszok, és hogy mit csinálnak a magyarok? De beszélj
így.
Jó, de általában mit csinálnak? Szóval ők is itten akarják használni mind a lehetőségetnek, ennek a földnek, a saját élvezetüknek. Na, a oroszoknak volt egy másik ötlet, hogy mi az élvezet, és most a magyaroknak van egy másik, és a kettőt összeüt. De se magyar, se orosz, se senki másnak igazából a joga ezekre a dolgokra, mert itten ugye az igazi tulajdonos az Isten. És akkor nekünk kellene tudni, hogy ő mit akar, és amikor úgy élünk itten, mint ahogy ő akar, akkor van igazi teljes jogunk, és akkor jogos módszeren élünk, alkatmányi módszer. És akkor, hogyha amikor arról van szó, hogy legyen egy forradalom, akkor ez eddig kell menni a forradalomnak. Hogy végre úgy is élünk és viselkedünk, mind ahogy a Teremtő teremtette ezt a helyiséget, ezt az országot, és hogy azok a szabályrendet követjük.
És mondjuk egy betegember is törekszik arra, hogy meggyógyítsa magát, még hogyha ez akár az államnézetbe is kerül. Ez valamilyen szinten akkor megint a saját nemben elhagyja más tartozat, de mégis ez is teljesen alapvető dolog, ha az betegben akar egy gyógyítani.
Jó, lehet meggyógyítani, de amíg testünk van, addig mindig beteg leszünk. Szóval meggyógyíthatod a testet, de a test az még saját maga egy betegség. És egészségtest nem létezik. Van egészségtest, amikor nincs test, az egészséges. Szóval amíg akarunk anyagi testet, addig még mindig beteg vagyunk, csak arányilag kevesebb vagy többé. Szóval akkor az igazi egészséges állapot az, hogy teljesen felszabadulunk fizikai testtől, és akkor az az örök test, ami sosem nem lesz beteg, aminek nincsen lehetősége beteg lenni, avval élünk, abban a szinttel élünk, ami eredeti lelki testünk. Szóval itten arról van szó, hogy vannak relatív és abszolút elképzelések, és a relatív elképzelés mindenről, vagy politikáról, vagy egészségről, ezek sose nem tökéletesek, és ezek mind benne vannak ebbe a kötőerők képe. És csak akkor, amikor a lelki szinte jövünk, akkor az az igazi egészséges, transzendentális helyzet. Tehát folytatjuk később, most lesz IT. Smert Bhagavad Gita ki jaj, Srila Prabhupada ki jaj, Gaur Premanandi Hari Hari Bhagavad.